tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraok Földjén című műsorban, melyben ezúttal Thotmesz művészeti műhelyével jelentkeztünk, és folytatjuk a sorozatunkat a különböző túlvilági ábrázolásokról. Az ókori egyiptomi királyok völgyében, a sírokban nagyon jellemzően az egyes uralkodók istenek társaságában ábrázoltatták magukat, és előszeretettel ábrázoltatták a túlvilági könyveket, amelyek a napisten útját mutatták be, amelyikben a fáraó is részt kívánt venni. A mostani képünk, hogyha megnézik a rádiónak a honlapját, akkor ott láthatják, hogy egy sárga háttér előtt több figurás ábrázolást találnak, és mint lehet látni, az alsó részen több hiányosság is felfedezhető, ugyanis azok a részek nem maradtak fönt. Két sáv látható, az alsó sávban egy kos fejű, két szárnyát kiterjesztő figura látható. Ez az ábrázolás a napisten esti formáját juttatja kifejezésre, tehát itt tulajdonképpen egy skarabeuszt látunk, kos fejjel, Átum néven szokták említeni. Ez azonossá válik a túlvilágon a halottak istenével, Ozirisszel. Ez az Ozirisz azonban magának a két ország urának, Merneptáknak is az alakját örökíti meg. Érthető ezek után, hogy fölötte a felső sávban, a középső részben egy kartus található Merneptáknak a nevével. A kartus fölött azonban érdekes jelenséget figyelhetünk meg, van egy nagy napkorong, kicsit ovális napkorong, mellette két oldalról egy-egy férfi alak két kezét fölemelve, védőn és imádón a napkorong felé fordul. A napkorong felé fordul fölülről lefelé, lógva tulajdonképpen egy fekete skarabeusz bogár is, amelyiket, hogyha megnézünk, nagyon szokatlan, mert kos feje van. E fölött egy szintén fejjel lefelé ábrázolt ülő gyermek alakját figyelhetjük meg, és az ülés helyétől egy kicsit fölfelé egy újabb napkorongot látunk, amelyik ugyancsak piros színű, mint az előző napkorong volt. Tehát ez a középső része a jelenetünknek, a napistennek az újjá éledését mutatja be. Fölülről lefelé, hogyha nézzük, látjuk, hogy a napisten, mint egy gyermek, születik újjá, és ennek a hajnali újjászületett napistennek a formája a skarabeusz, amelyik azonban kos formájában este szintén lebukik, ezért is vörös a nap, tehát tulajdonképpen ez a néhány jel, néhány kép egy olyan sorozatot mutat be, amely a napistennek a nappali idejét mutatja be, azt, amit ez a bizonyos könyv, a barlangok könyve megelőlegez, ugyanis ez a jelenet a barlangok könyvének a záró jelenete. Az a két kar, amelyik jobbról, és szintén két kar balról, ugyancsak nyújtott kezekkel a gyermek mellett, kicsit távolabb tőle két oldalról, de felé irányulva látható, ez pedig az ég istennőnek a két karja, jobbról is, meg balról is, jelezvén, hogy az égen születik újjá a napisten. Két oldalról sorakoznak a különböző alakok, nevezetesen emberi alakok, előttük ilyen legyezőszerűen kialakított árnyék jellel, és két lábon álló emberfejű lélekmadarak, az úgynevezett bá-madarak. És közelednek egyre jobban először két oldalt, két függőleges oldalon fölülről lefelé, majd amikor leér a vízszintes sávba a sor, akkor kívülről befelé haladnak a napkorong felé, üdvözlésére indultak az újjászületett napistennek. A jelenet ezzel nem ér véget, mert, mint látják, két oldalt háromszög formában egy alulról világoskék, fölül pedig már feketébe játszó, sötét színű háromszög látható, derékszögű háromszög, és ez alatt a háromszög alatt mindkét oldalon felirat olvasható. Hogyha nézzük a bal oldalt, akkor azt olvashatjuk, hogy a titokzatos nagy istene a Duátnak, vagyis az alvilágnak, Duá F, dicséri ő, itt ugye egy szójátékot figyelhetünk meg, az alvilág az Duát, a dicsérni ige az meg a Duá, tehát dicséri ő Rét a barlangjában, minden napi szokásának megfelelően. Tehát ez az egyik oldalnak a felirata, a másik oldalon tulajdonképpen szimmetrikusan ábrázolták a jelenetet, ugyancsak egy felirat olvasható, hogy megint csak a titokzatos nagy istene a Duátnak dicséri ő Rét a barlangban, a barlangjában, tehát itt a mindennapi szokása szerint kimaradt, majd még egyszer megismétlődik ugyanez a felirat. Most a jelenet azonban nem ekkora, jobbról is, balról is egy-egy részlet. Na most ezek a részletek, ezt úgy képzeljük el, hogy egy másik háromszög. Az átlót, hogyha tovább folytatjuk az alsó, a vízszintes szárát a háromszögnek, majd a túloldalon egy függőlegest húzunk, akkor egy újabb háromszög alakul ki, mindkét oldalon így folytatódott a jelenet, és ezen a háromszögön egy emberi alak állt, és két kezét a földre letéve a karjai és a lábai között egy dombocskával volt ábrázolva. Fölirat is kapcsolódott mind a kettőhöz, és a fölirat alapján tudjuk, hogy az az emberi alak, aki itt volt, a titokzatosságnak az élenlevője, a magas alakú az egyik oldalon, majd utána pedig nem tudjuk, hogy pontosan, hogy a forrásaink alapján csak azt tudjuk, hogy a domnak a valakije. A jelenet azonban még tovább is folytatódik, még ehhez a szélén kapcsolódik két sor emberi alakokból, akik egészen a szélről közép felé haladnak, tehát a napkorong és az őt körülvevő, védőn körülvevő nótistennő karjai felé haladnak, egyik oldalon sólyomfejjel, másik oldalon pedig kosfejjel. A fölirat szerint, mert itt is van fölirat, a titokzatos formájúak, ez az egyik szöveg, ami oda van írva maguk közé, az alakok közé, a kosfejűeknél, tehát a bal oldalon, a jobb oldalon, ami fölirat közöttük van, azt mondja, hogy a titokzatosságnak, titokzatos dolgoknak a dicsérői, mindkét oldalon olvasható fölöttük, a fejek fölött egy másik fölirat, a baloldali fölirat szerint a Duátnak a kísérőistenei, tehát a Duátban levő kísérőistenek, a jobboldali felirat szerint a Duát titokzatos nagy istenei dicsérik ők Rét a barlangjában. Ezek a feliratok olvashatók, és ez a barlang szó nem véletlenül szerepel, arról van szó, hogy a túlvilág könyveknél a harmadik túlvilág könyv időben, ami keletkezett, amiről mi a királysírok alapján tudunk, barlangok könyvének szoktuk nevezni, jól lehet nem ismerjük a korabeli nevét. Tehát ez a barlangok könyvének a záró jelenete, amelyik először első Szétinek a kenotáfiumában, Abidoszban jelent meg, tehát egy templomban, amelyik a halotti kultusz számára készült. Visszatérve még erre a jelenetre, a képi ábrázolásra, érdemes megfigyelni a színeket. Ezek az alakok, akik fölvonulnak, hogy üdvözöljék a napkorongot, a fölkelő napkorongot, emberi formájúak, ennek megfelelően sötétbarna a bőrszínük, ruházatuk fehér, hiszen tudjuk, hogy az ünnepi ruha az fehér volt az ókori Egyiptomban. A madaraknál is fekete hajjal, barna fejjel ábrázolták, és barna emberi lábakkal a madarakat, A szárnyat viszont fekete színnel díszítették, fekete és fehér váltakozik itt, megint csak az ünnepi hatásnak az érdekében. Két oldalt ugyanezt figyelhetjük meg a fölvonuló embereknél. Érdekes Nút istennő karjának a színe, amelyik itt acélkék formában jelenik meg, ezzel is erősen előtt a sárga háttértől, és hogyha belegondolunk, az égistennő az éjszaka folyamán szülte újjá a napistent, és a napistennel együtt a vele azonosult fáraót is, aki Ozirisszá vált a túlvilágon, és tulajdonképpen így tudott azonosulni a napistennel is, hiszen a napisten Ozirisszá vált a túlvilágon, halott lett ő is, de ez a halál, ez csak átmeneti állapot volt az ő életében, így tudta újjászülni az égistennő. Tehát Nút az ég színével, a kék színnel jelenik itt meg, világos, mint ahogy nappal is világos, hiszen itt már a nappali újjászületésről van szó. Szintén figyelemre méltó, hogy a hieroglifákat, hogyha megnézzük, a felső sávban simán feketével vannak kirajzolva a hieroglif jelek. Az alsó sávban azonban a hieroglif jelek is színesek. Ez azért van, mivel hogy a hieroglif írás az képi jelekkel történő, de hangírás. Például, hogyha megnézzük, akkor bal oldalon látunk egy szemformát, alatta egy trónust, majd egy emberi alakot. Ez együtt az Uszírnak, vagyis Oziris istennek a megjelölésére szolgál. Mellette van egy sás jel, meg egy T, és alatta egy N jel, ami viszont a Nisutnak a jelölésére szolgál. Az emberjel az egy kategóriát jelöl, mégpedig azt a kategóriát, amelyik az emberi formájú lényekre vonatkozik. Ez jelent isteneket és embereket. Hogyha megnézzük ezt az alakot, akkor a fején egy korona van, tehát maga az emberi formák közül a fáraónak a determinatívuma látható itt, amit a neptáui megjelölés a továbbiakban természetszerűleg jelez a titulatúra következő elemeként. Hogyha a túloldalát is megnézzük ennek a jelenetnek, teljesen szimmetrikusan látjuk ott is a hieroglif föliratot, és látjuk, hogy a neptáui után mi az, ami következett, ami már nem látszik a bal oldalon, vagyis egy kartus. Kartus Menneptáh fáraónak a nevével. Érdemes megfigyelni ezt az Isten alakot is, kiterjesztett szárnyakkal. Három részre oszlik a szárny, egy felső barna sáv van, amelyik önmagában is kétfélre választható szét, egy sötétebb barna vonal teszi ezt az elválasztást meg, és az alsó rész szintén két félre oszlik, mind a kettő zöld, fölül kékes zöld, alul pedig világos zöld, függőleges sávozással, jelezvén egyfajta szárnytagolódást. Ez a jelenet nagyon közel állt a Királyok völgye 14-es sírban látható jelenettel, nem véletlen közös forrásra nyúlnak vissza, amelyiknek a legteljesebb ábrázolása a már említett abidoszi első széti templomban található. A könyvnek a kialakulása is erre az időre tehető, a 19. dinasztia elejére. A korábbiak során volt az Amduát és a Kapuk könyve, ez utóbbi az Amarna kor tájékán alakult ki, az előbbi az Amduát pedig feltételezhetően Hatshepszut fáraó uralkodása idején jött létre. Tehát a harmadik túlvilágkönyv, túlvilági vezető, ami azt mutatja, hogy bizony az új birodalom korában folyamatosan nagyon sok változáson ment át az egyiptomiaknak a túlvilágra vonatkozó elképzelése, de természetszerűleg ez együtt járt a földi életükben való nagyon komoly sokféle változással is. Sokféle hatás érte őket, sokkal nagyobb keretek között gondolkodtak, és ennek megfelelően szélesedett a látókörük, és az újabb és újabb gondolatokat a vallási életben is felhasználva kívánták biztosítani az életet a fáraó számára, és a fáraón keresztül minden ember számára. Azért kerültek a sírokba a túlvilágkönyveknek az ábrázolásai, hogy a halottnak a túlvilági életét minél jobban, minél biztosabban elő tudják segíteni, és nem véletlen, hogy a sír kamrába került ez a jelenet, ez jellemző más sírokban is, Tauszeret sírjában ugyanígy itt található, de a Ramesszida-kori sírokban is. Most egy kis szünetet tartunk, és majd folytatjuk akkor műsorunkat a zene után.
المكان اللي كان بيجمعنا سوا هو مكان الوداع اللي ضاع في الهوى نفس المكان اللي كان بيجمعنا سوا هو مكان الوداع اللي ضاع في الهوى
ازاي يا حبيبي يا عمري يا قلبك نسف عليا
معقول انا هنت عليك وازاي حبيبي ضيعنا هوانا
كدوش هالغطوين كنك Kontakt Rádióban a Fárak Földjén című műsort hallgatják, azon belül pedig Thotmesz művészeti műhelyében járunk, és az a jelenet, amiről eddig beszéltünk, Merneptah fáraónak a sírjában, tehát a Királyok Völgye 8-as számú sírjának a sírkamrájában található. Éppen ezért ismerjük egy kicsit meg magát a sírt is. Ez a sír, mint említettem, a Királyok Völgyében található, tehát Thébában, az ókori Thébában, mai Luxornak a nyugati partján. A sírnak a hossza a Seabed Mapping Projectnek a mérései szerint eléri a 164 métert, pontosabban 86 cm-rel meghaladja, a teljes területe 772,54 négyzetméter, és 2622,8 köbméter a teljes térfogata. A maximális szélessége majdnem 15 méter, maximális magassága pedig 6,5 méter körül van. Magának a sírnak a szerkezete a korabeli sírok, tehát a 19. dinasztiabeli sírok között sajátos helyet foglal el, ugyanis a korábbiakhoz képest komoly változás történt, teljesen egyenes a szerkezete, és a mellékkamráknak a mennyisége is jelentősen lecsökkent. Ugyanakkor a bejárat szélesebb, és ezáltal a sír impozánsabb lett, és a magasság is a síron belül megnövekedett. Maga a sír, tehát, mint említettük, Merneptah fáraó számára készült, és mivel Merneptah már életének elég késői szakaszában került a trónra, hiszen atya II. Ramszesz nagyon sokáig uralkodott, ezért idős korában különböző elképzelések vannak, minden esetre 50 év feletti korban került a trónra, és körülbelül 10 évet uralkodott. Ez alatt az idő alatt nagyon sok mindent csinált, voltak háborúi is, a tengeri népekkel is föl kellett venni a küzdelmet, meg kellett védeni az országot tőlük, tehát igen, mozgalmas időszakot élt át. Ez a mozgalmas időszak a sír építészetén belül is megmutatkozik, ugyanis a sírnak a stílusában is komoly változások következtek be. Először a sírnak az első felét díszítették, ez készült el előbb építészetileg is, és bár az egész sírban a magas dombormű a jellemző, a sír első felében az első pilléres kamráig ezeknek a magas domborműveknek a minősége egészen kiváló, Később azonban a korábbiakhoz képest durván vitelezték ki őket. Magának a sírnak a szerkezete, mint említettem, ugye volt a pilléres kamra, ezt három folyosó előzi meg, és közvetlen előtte van az a bizonyos akna, amit kútteremnek is szoktak nevezni. Utána két folyosó következik, és az előcsarnok, ami a sírkamra előtt szokott lenni, az e közé a két folyosó közé lett beékelve. Majd következik a sírkamra, mind a négy csücskében egy-egy oldalkamrával, és a végében pedig egy hátsó kamrával, amiből szintén két kis oldalkamra nyúlik ki. Ezek a hátsó kamrák teljes mértékben díszítetlenek, a többi területen azonban megtalálhatók a díszítések. A díszítések a többi királysírhoz hasonlóan, az elődök sírjaihoz hasonlóan vallási jellegűek, elsősorban a királynak a túlvilági életét kívánják bemutatni, másodszorban különböző túlvilág könyvek szerepelnek, szintén a királynak a túlvilági boldogulását segítették elő. A túlvilági élettel kapcsolatban pedig a különböző istenekkel való találkozásokat örökítették meg. A úgynevezett B folyosón, tehát a második folyosón lehet látni a királyt Réharakti és Merezger társaságában, és előtte, meg itt is, és utána is az úgynevezett naplitániának a részletei láthatók, amiről már a korábbiakban beszéltünk, valamint a kapuk könyve található meg itt a harmadik folyosó egységnek a jelenetei között. Az istenek közül Ízisz, Neftis és Anubis az, akinek jól kivehető az alakja, a mennyezeten pedig asztronómiai képeket lehet látni. Még egyfajta vallási jelenet, sor található itt a harmadik folyosón, az Anduatból a harmadik és a negyedik óra. Ahogy tovább haladunk, ezután következik az a bizonyos akna, ahol megint csak istenábrázolásokat látunk. Az istenábrázolások mellett az Anduátnak a 10 és 11. órája, a királynak a nevei, valamint isteneknek a felsorakoztatása, Osiris, Anubis, a Horus fiúk és az őket védő istennők, tehát Ízisz, Neftis, Neit és Szelket alakja látható ebben a teremben. És hogyha már itt tartunk, akkor itt nagyon sokszor csak aknát szoktak emlegetni, nem véletlenül, mert hogy ez a kútterem, ez bemélyed, és tulajdonképpen többféle funkciója volt, az egyik funkciója a sírrablóknak a kizárása, hiszen itt egy mélyedés van, egy mély akna, amiben könnyű beleesni. Másrésztről pedig a királyok völgyét többször elöntötte az árvíz. Egyiptomban, az ókorban is nagy szárazság volt, de messze nem akkora ez a szárazság, mint manapság. Voltak nagy viharok, komoly esőzésekkel. Az utóbbi időben felfedezték több helyen is ennek az esővíznek az elvezetésére szolgáló árkokat, és ilyen víznek a megfogására szolgáltak minden valószínűség szerint ezek a mély aknák is. Jelen esetben Mennettáknak a sírjában is készült ilyen akna, de ez elég sekély volt, és ráadásul a sírrablók későbbiek során, tudjuk, hogy már a 20. dinasztia végén sírrablók garázdálkodtak nagyon komoly mértékben a királyok völgyében, olyan erőteljes volt a sírrablás, valódi iparággá fejlődött, hogy a 21. dinasztia korában a tébai Amon papság megkívánta menteni a királyi elődöknek a múmiáit, átpólyálták őket, amire nyilvánvalóan azért volt szükség, mert magukat a múmiák pólyákat is megbontották, a pólyák között elhelyezett értékes drágakövekből vagy aranyból készült amulettek miatt, meg egyéb ékszerek miatt. Tehát újra pólyálták őket, és ekkor már minden valószínűség szerint a sír mellékletek is valamennyi eltűnt a királysírból, a múmia még ott lehetett, innen átvitték, átszállították, és Viktor Lori 1898-ban II. Amenhotep fáraónak a sírjában Merneptáknak is megtalálta a múmiáját. Tehát ez az akna sem jelentett akadályt a sírrablóknak. Nagyon sok mindent, kőtörmelékeket ide szórtak, például a koporsónak is, ugye négy koporsóba helyezték Merneptáknak a múmiáját, a negyedik az alabástron volt, a többi három pedig rózsaszín gránit volt, és ezen koporsok közül a harmadik minden valószínűség szerint az Amon papságnak a közreműködésével Tánizba került, elsőbb Szuszennész fáraónak lett a koporsója. A másik két koporsó itt maradt, töredékes formában az egyik. A másik két koporsó itt maradt, a legnagyobb a külső koporsó, ami 4 méternél is hosszabb volt, a sírkamrában, a másikat viszont előrébb vitték, és annak is találták meg darabjait itt ebben a kútban. Ezt az aknát követte aztán a pilléres terem, érdekesen oldották meg, különböző jelenetek olvashatók, illetőleg láthatók rajta, például a kapuk könyvének a jelenetei, de a királyi áldozat is megnézhető, Mát istennek, Réharachtinak, Ptahnak, Hórusznak és más isteneknek mutat be áldozatot, és különböző kígyó és egyéb démoni lények is találhatók itt a falára festve. Ebből a teremből egy másik terem nyílik, amelyik terem egyébként díszítetlen, de van egy kis fülkéje. 2 pillér van benne, ennyi az összes díszítés. Elképzelhető, hogyha hosszabb ideig él Merneptah, akkor itt is lett volna díszítés. A fülke díszítése azonban nagyon különleges. Azért különleges, mert megtalálható itt második Ramszesz alakja is, valamint megtalálhatók a kanopusz edényeknek az istenségei, tehát a 4 Hórusz fiú, Oziris és különböző istennők társaságában, mint Ízis és Neftis, és 2 kígyó istennő is látható még itt. Tehát úgy tűnik, hogy a halotti kultuszhoz kapcsolódott, és talán Merneptah halotti kultusza a második Ramszesz halotti kultuszához kapcsolódott, legalábbis egy bizonyos időszakban. Ha tovább lépünk, akkor ezután jön egy újabb folyosó, ahol az Amduáknak a 4.-5. órájából vannak jelenetek. Következik egy újabb folyosó, és ebben a folyosóban a szájmegnyitás szertartását lehet látni, tehát amivel Merneptahnak a múmiáját a túlvilági életre képessé tették. Ezt követi az a bizonyos előcsarnok, ahol a halottak könyve jelenete látható, a halottak könyve 125-ös, tehát a túlvilági ítélet jelenete, és természetesen a király különböző istenek társaságában jelenik meg. A sírkamra előtti részhez egy újabb folyosóval kapcsolódik, a szájmegnyitás szertartásának az ábrázolásával. Magát a sírkamrát 2 sorba elhelyezett 4-4 pillérrel alakították ki, és középső részében helyezték el a már említett kőkoporsoknak az együttesét. Egyébként boltívesen alakították ki, csillagászati mennyezettel, és az oldalain pedig a kapuk, illetőleg a barlangok könyve jelent meg, a barlangok könyvének az első sírbeli ábrázolása ez, hiszen, mint már említettük, első Széti fáraónak a kenotáfiumában ábrázolták először. A sírkamrából hátul kinyúló kamra, illetőleg oldalkamrái, mint említettem, díszítetlenek voltak, és mindenféle törmelékkel telítették őket. Érdekességként említem csak meg a sírkamra kapcsán, hogy maguk a koporsók olyan nagyméretűek, hogy nem fértek el rendesen a sírba, ezért van az, hogy a sírban több helyen is az átjárókat, kapukat, azokat leverték, és utólagosan újból visszaépítették. A sír feltárásával kapcsolatban pedig fontos megjegyezni, hogy az ókorban úgy tűnik, legalább az első pilléres csarnokig nyitott volt, mert hogy 135 görög, illetőleg római kori graffitit találtak a sír falára fölvésve, fölrajzolva. A későbbiek során pedig még az 1700-as években, amikor 37-38-ban Richard Pocock Egyiptomban járt, akkor a sír kamráig el tudott jutni, fel tudta térképezni odáig. Később a napóleoni expedíciók idején, tehát 1799-ben már csak az első pilléres csarnokig tudtak eljutni, és ugyaneddig jutott el James Burton, Robert Hay, Edward William Lane, és a francia toszkán expedíció is Champollionnal az élen, vagy később Lepsius, Carl Richard Lepsius, 1844-45 idején. Howard Carter volt az, aki 1903 és 1904-ben a föltárást végezte, ő eljutott a sírkamráig, és a biztonságot úgy kívánta elérni, hogy kaput épített a sírbejárathoz. Ez volt az, amelyik megvédte, és a sír bejáratánál magában a sírkamrában a koporsónak a töredékei mellett kanopuszedény, illetőleg uséptiket is talált. A sír feltárásán azóta Edwin Brooke dolgozott 1985 és 88 között az Amerikai Egyetemnek a megbízásából, és ő ezt a bizonyos aknát tárta föl, addig úgy tűnt, mintha itt akna nem lett volna, illetőleg a sír kamrának a padlózatának a föltárásán dolgozott. Maga a sír egyszerre van jó és rossz állapotban, ugyanis azokon a részeken, a falaknak az alsó részén, illetőleg az első termekben, ahová bejutott a víz, ott a víz nagyon tönkretette, gyakorlatilag eltüntette a díszítést. A fölötte levő részen azonban a festett domborművek nagyon jó állapotban maradtak meg, a színek élénkek, csak a zöld, illetőleg annak a türkiz árnyalata az, ami megkopott. Ennyit akartam magáról a sírról elmondani, hallgassunk megint egy kis zenét, aztán folytatjuk műsorunkat.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat, amelyikben Merneptek sírjában jártunk, és mint megbeszéltük, a Kontaktrádió honlapján látható fényképen a barlangok könyvének a záró jelenete látható. A boltíves mennyezet alatti rész foglalja magába azt a jelenetet, amiről beszéltünk, vagyis hogy a napistennek az újjáéledését. A mennyezet felül az égistennőnek a két karja megkettőzve, középen egy napkorunggal, a fölött egy gyermek alakja, a fölött egy skarabeusz, mindez lefelé irányul, a skarabeusz különleges, mert ugye kosfeje van, alatta egy napkorong, és két isten áll emellett a korong mellett, imádkozó gesztussal imádják. Lábaik között és a korong alatt pedig egy kartusban Merneptáknak a neve olvasható, két oldalról a bálelkek és az árnyak jönnek, hogy üdvözöljék, azon túl pedig, mint egy váltó szögben, látható két mező, illetőleg víz is, és ezeknek az egyik oldalán egy domb oldal fölé hajoló ember mindkét oldalról, a felső széleken pedig sólyomfejű, illetőleg kosfejű alakok közelednek középre. Tehát ez az a jelenet, amit láttunk, és amelyik a barlangok könyvének az összefoglaló része, tulajdonképpen úgy is fölfogható ez a jelenet, mint egy kriptográf írás, aminek az értelme a középső részben van. Ugyanis, hogyha ezt a skarabeuszt elolvassuk, mint hieroglif írásjelet, akkor réhépert olvashatunk, vagy pedig báhépert, attól függően, hogy a kost kiolvassuk-e kosnak, vagy pedig ré napistenre gondolunk, akinek ugye ez egy összetett formája, a reggel és az esti napisten együttesen szerepel benne. A következő szót olvashatjuk hunnak, vagyis ifjúnak, ami a megifjödik értelemmel is rendelkezhet. Olvashatjuk természetesen gyerekként is, például heredként, vagy szedzsetként is, illetőleg utána a napkorongot elolvashatjuk, mint itent. Ugye most kétféle kriptográf feloldásáról volt szó. Réhéper hún em iten, tehát réhéper megifjödik a korongban, nyilván a saját korongjában, tehát itten F, az F-et akkor oda kell gondolni, vagy pedig báhéper, szedzset, vagy hered, em itten F, vagyis bává alakulva a gyermek a napkorongjában van. A dolog lényege, hogy a napisten három formája egyszerre szerepel, és így átalakul a napisten egyik formájából a másikba, az idős napistenből fiatal napisten lesz, és így tud újjá éledni. Ez a jelenet, mint szó volt róla, a barlangok könyvének a záró jelenete, előtte hat barlang található, illetőleg van egy kezdő jelenet, két függőleges oszlopba elhelyezve. A legelső oszlopban egyszerűen középen egy piros színű napkorong látható, a második oszlopban pedig egy kos fejű istenség, amint két karját előre nyújtja. Mellette öt sávban, és ez már az első barlang, mint a feliratból megtudjuk, öt sávban jönnek a különböző túlvilági lények az üdvözlésére. Az első sávban a nyugati istenség, mégpedig a nyugati kilencség látható, ők az ajtón állók, három kígyó formával indul, akik sok-sok tekervénnyel állnak az ajtóban, majd utánuk kilenc ureusz következik, majd kilenc bikafejű isten. A következő sorban túlvilági lények találhatók, ovális koporsóba helyezve kilenc sakálfejű lényt látunk, illetőleg két olyan emberi alakú istenséget, akik a napkorongot emelik föl. Egyébként a szöveg őket elégedetteknek nevezi. A következő sávban megint kilencséggel kezdődik a sor. A harmadik sávban először kilencség látható, előttük egy isten párral, majd mögöttük négy oválist látunk, koporsók, védő kígyóval együtt található bennük az istenség, aztán jön egy Oziris, aki kápolnájában van, őt is kígyó veszi körül, majd utána újabb négy ovális koporsó, megint csak kígyók is vannak benne. A negyedik sávban 9 istennő látható elől, nagyon érdekes, ilyen tálformájú, keskenyebb talapzatra állított valamin állnak ezek az istennők, akik a sivatagon állnak, a szöveg így nevezi meg az ő helyzetüket. Utánuk 9 ovális koporsó látható, ezekben is istenségek feküdnek, majd 2 isten húsjeles domb fölé hajol, tehát egy olyan domb fölé, amiben a hús megjelölésére szolgáló determinatívum, vagy húsként értelmezett hieroglif jel látható, majd Ízisz és Neftisz is megtalálható itt, amint egy domb fölé hajol, és ebben a dombban pedig hajtincs és szakál van, végül pedig egy krokodilfejű istenség zárja ezt a sort. Az 5., tehát a legalsó sávban ebben az első barlangban megint 3 olyan tekeredő kígyó van, mint a legfelső sávban volt, mögöttük azonban 2x4-es csoportban hátra kötözött kezű emberformájú alakok haladnak, akiknek a feje hiányzik. Mögöttük pedig 8 fejjel ellátott, de hátra kötözött kezű lény van, ők az ellenségeket testesítik meg, illetőleg mellettük láthatók ezek a kígyók, akik az ellenségeknek az őrei. A 2. barlangban ugyancsak 5 sáv látható, és ezekben a sávokban megint a legalsó sávban az ellenségek vannak, a fölsőbb sávokban pedig mindazok, akik üdvözletére jönnek a napistennek. A 3. barlangtól a sávok száma már csökken, 3-ra lecsökken, és ettől kezdve végig 3 sávban halad a jelenet. Az előző sávoknál különböző alakokat láttunk, koporsókban levő, illetőleg attól függetlenül ott levő istenségeket, például a 2. barlangban, a legalsó sávban az őrök 4 késes, bika szarval rendelkező, tehát bika fejű istenségek, fölötte levő sorban vannak kosfejű alakok is, illetőleg vannak olyan pálcák is, amelyek kosfejben végződnek, meg cickányfejű is látható a 2. sávban, az 1. sávban pedig 4 harcsa és 4 cickányfejű istenség fekszik a koporsóban. A későbbiekben különböző jelenetek vannak, és nem 5, hanem 3 sorba elrendezve. Nézzük például okáért a 3. barlangot, ahol a legfelső sávban először egy álló Oziris koporsóba helyezve, és 2 kígyó van, egyik fölötte, másik pedig alatta. Mellette egy hosszú kígyó, Nehepkáú, és 7 harcsafejű istenség látható ez alatt a Nehepkáú alatt. Majd a következő jelenet 2 dombot ábrázol, és ezekben a dombokban koporsók vannak megint csak. Aztán Oziriszt látjuk Náoszban, de úgy, hogy előtte is, meg mögötte is, összesen 10 istenség koporsóba helyezve. Valamennyi jelenetnél azonban megtaláljuk a napkorongot. Ugyanígy megtaláljuk a napkorongot a következő 2. sávban, ahol egy kosfejű botos istenség nyitja a sort, ő ugye Ré napisten esti formája, majd ő mellette 4 Oziris alak látható, fölöttük egyetlen egy napkoronggal, ami jelzi, hogy őket is megvilágítja Ré napisten, majd emellett Akert látjuk, tehát azt az oroszlánt, amelyiknek melső törzse van csak, 2 melső törzs, és ez 2 egymással ellentétes irányba néz, a fej pedig nem oroszlán fej, hanem emberi fej, Akernek nevezzük tehát, és emellett az Aker mellett előtt is, meg mögötte is, tehát mindkét oldalon a fejek előtt 3 isten, illetve 4 istennő található. Később, hogyha tovább megyünk ugyanebben a sávban, akkor látjuk azt, hogy itt még van egy olyan jelenet is, ahol például Skarabeuszt látunk, és körbe tekeredő kígyót. Még tovább haladva 3 oválist, és összesen 4, tehát 2-2 egymás mellé helyezett üdvözlő formát. Hogyha tovább haladunk, akkor ugyanígy, tehát végig a 2 felső sávban ott van a napkorong, az alsó sávban, a 3. sávban viszont, ahol a megkötözött elítéltek vannak, érdekes módon bámadár formában is, tehát van, akinek csak a lelke szerepel ott, de jelezték a szövegben, hogy megvan ő is büntetve, ők következnek. Nagyon érdekes a negyedik barlang. A negyedik barlang ugyanis a korábbiaktól eltérően három függőleges oszloppal kezdődik, az elsőben ugyanúgy egy napkorong van, mint a bevezető részben, a másodikban viszont egy óriási kígyó ágaskodik, emelkedik, ugyanúgy, mint a kapuk könyvében az egyes kapuknál, és ezután ugyancsak ott látjuk Átumot, tehát a kosfejű napistenséget. A továbbiakban a három sávra tagolódás megmarad, ugyanúgy, mint a következő ötödik barlangban, amelyik viszont Nuttal indul, tehát Nut istennő áll fölemelt karokkal, egyik karjában egy edényt tart, a másik karjában egy isten alak látható, és két oldalán pedig különböző lények. Mögötte négy krokodil van, előtte pedig Skarabeusz, Kos, illetőleg kosfejű istenség. És mindegyik felett ott van valamilyen jel, napkorong, ujjatszem, kosfej, illetőleg van, amelyiknél Skarabeusz van fölötte. Ezután jön megint a hármas tagolás, és Nut istennő a hármas tagolás felé néz. Még ugyanezen barlangon belül, vele szembefordulva látunk egy másik isten alakot is, egy Oziris istent, fején azonban egy lélekmadárral, tehát egy bámadárral. Ő mind a három sáv magasságában áll, Nut istennővel szembefordulva, tehát egyforma magasak. Mögötte ugyanúgy a három sáv folytatódik, mint annak előtte, erre a barlangra az a jellemző, tehát az ötödik barlangra, hogy itt a bűnösök nem fej nélkül vannak, meg hátrakötözött kézzel, hanem itt üstben főzik őket. Az előző negyedik barlangban egyébként fejjel lefelé ábrázolták őket, tehát megvolt a fejük, de fejjel lefelé álltak. A hatodik barlangban megint csak az elítéltek, a bűnösök újabb formában fordulnak elő, ugyan a fejük többször le van vágva, de fekvő vagy térdelő formában, és a fej ott van a lábuk mellett. Tehát itt is a fej levágással büntetik őket. A három sáv közül a két felső sávban a duátnak a lakói láthatók, tehát azok, akik itt jól, boldogan élnek, és a napisten minden éjszaka megvilágítja az életüket, és éppen ezért a napkorongot a sáv minden egyes jelenetében ott látjuk. A legalsó sorban, ahol ugye ítélet végrehajtás van, ott viszont nem látható a napisten, az ítéletek egyik nagyon súlyos része az, hogy sötétségben kell legyenek ezek a bűnösök. Ez után következik a zárókép, tehát az a jelenet, amelyikről beszéltünk, és ahol a domb fölé hajoló isten ugyanúgy megtalálható, mint ahogy a fölvonuló az újjászületett napistent üdvözlő isteni lények. Amiről eddig nem beszéltünk, hogy a középső sávjában ennek a jelenetnek a napisten bárkáját is ábrázolták, és ezt a bárkát istenségek húzzák, mégpedig 12 isten, 4 sólyomfejű, 4 kosfejű, és 4 olyan isten, akinek a szakállát ábrázolták. Maga a bárka is nagyon érdekes, a bárkának az elején a tatján egy madár áll, egy lélekmadár, és a bárkában szintén ott látunk nem csak madarat, hanem mögöttes Skarabeuszt és egy kosfejű istent is, vagyis a napistennek a három különböző formáját. Ami viszont nagyon furcsa, hogy a legénység abszolút nincsen senki más a hajón, tehát csak ők hárman utaznak, és a hajónak nincsen meg a vége. Egyszerűen el van vágva. Ez azért van, mert, mint a szövegből kiderül, láthatatlan a duádban, tehát az alvilágban a hajónak a vége. Rejtve van ott. Egyébként az a bizonyos vonal, amitől ez a két háromszög létrejön, piros színű, a nap sugarat jelképezi. Ez a jelenet sor a barlangok könyve, amelyikben a képek és a föliratok váltják egymást. A feliratok között vannak magyarázó feliratok, ezeknek jelentős része a szereplőknek a megnevezését. Mondja el tehát, hogy kit, minek hívtak, hogyan neveztek, illetve azt, hogy mit mondanak az egyes ábrázolt személyek. Amit mondanak, ezek között van rövid megállapítás, rövid kérés, és vannak hosszú himnuszok is, és ezek a himnuszok szépen beletagolódnak a barlangok könyvébe, kisebb-nagyobb egységeket alkotnak. Az első három himnusz például a harmadik barlang után olvasható, míg a negyedik, ötödik és hatodik himnusz negyedik barlangban, egy következő, még hosszabb himnusz ciklus, litánia jellegű himnuszokról van itt szó, a következő ötödik barlangban olvasható, annak a végén, 7-től 20-dik nagy himnusz, és a hatodik barlangnak a végén olvasható a nagy név felsorolás, nap litánia, a 21-es számú, a barlangok könyvében ez a legutolsó. Mindezek után köszönjük kedves hallgatóink figyelmét, hogyha kíváncsiak a műsor elején említett könyvön kívül Erich Hornungnak alvilágkönyv fordításait is érdemes megnézni, és természetesen azokat a sírokat, amikben megtalálható, hiszen az Új Birodalom több fáraójának a sírjában is megtalálható. Tudjuk ugye, hogy a 19. dinasztia korában jegyezték először le első Széti fáraónak, még nem valódi, hanem Al-Kenotáfium sírjában, templomban, a későbbiek során a Ramesszida királyok többsége a sírjában ábrázolta, a harmadik átmeneti korban Tánizban is bekerült a sírokba, később pedig magánemberek koporsóin is megtalálhatók egy-egy részlet, vagy akár az egész is. Mindezzel búcsúzunk kedves hallgatóinktól, kellemes hétvégét kívánunk, viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.